Ez a Borra Való Gasztrokultúra magazin, tehát Salin Noémi történész van itt a stúdióban, és egy picit a kávéházaktól eltávolodva, nem teljesen, egyszer láttam egy előadást veled, ami, ahol azt mondtad, az ilyen konyha, illetve szakácskönyvekről szóló előadás volt, ahol nagyon érdekes dolgot mondtál az elején, hogyha az anyanyelvet azt folyamatosan is tápoljuk, meg mindenki mondogatja, de ahogy a szakácskönyveknek megmaradt nyelvezet, a konyhakultúra nyelvezete, ez miért nincs annyira fölemelve, magasba emelve? Lehet, hogy ez utóbbi időben egy kicsit elkezdődött ez, de valójában ez tényleg egy, mint hogy egy ilyen elfeledett dolog lenne. És abból annyi mindent lehet tanulni. Tehát, hogyha receptkönyveket, szakácskönyveket olvas az ember, akkor nyilván egy csomó recept meg alapanyag van benne, ami érdekes, de közben az is benne van, hogy éltek az emberek, mit gondoltak egymástól. Egyáltalán milyen viszonyok voltak. Tehát így kiderül egy csomó minden más, ami mögötte van.
Most már nagyon kiment a divatból az, ami régen annyira természetes volt, hogy a nagyanyák, leggyakrabban a nagyanyák, de még az anyák is nekiálltak a lányuk számára ilyen családi szakácskönyveket leírni, megírni, átírni, és akkor ez egy fontos örökség volt egy férjhez menendő lány számára, hogy akkor ő a családi recepteket egy ilyen kézírásos könyvben megkapta a felmenőktől. Vagy ott volt a konyhafiókban ez a könyv, amiben már ki tudja, hanyadik nemzedék írta bele az újabb és újabb recepteket a legnagyobb összevisszaságba, és ezt meg lehetett örökölni. Úgyhogy nekem a családból van ilyen is, olyan is, az egyiket a nagynéném számára kezdte el, az ő nagymamája, amikor ő 9 éves kislány volt, és a nagymama már akkor gondolt erre, és akkor folyamatosan gyarapította, a másik meg a sajátunk, amivel én együtt éltem kisgyerekkoromtól kezdve, és akkor hát tudod, így a zsírpecsét, a csoki maszat, a széle megperzselődve, szóval, hogy hát egy láthatóan sokat használt és sokat forgatott szakácskönyv. Úgyhogy addig, amíg ezek voltak, addig ezekkel együtt a nyelv, meg ez a tudás is azért átkerült anyáról lányra. Most, ami úgy mostanában mindenki oktató videókat néz, ilyen kajás hülyeségeket, meg főzőműsorokat néz, azok között nagyon sok van olyan, ami tényleg a gagyi ne továbbja, és hát az ember csak sír, hogy mennyire gyenge és borzasztó. Vannak cserébe olyan műsorok, amiket én kifejezetten szeretek, ahol a magyar konyhai hagyományoknak egy nagyon, nagyon tudatos továbbvivése van, például a Borbás Marcsinak a műsora az egy ilyen dolog, hogy ő nagyon, hogy mondjam, ezeket a...
Hát oda ment régi, és megkereste azokat az embereket.
Autentikus forrásból szedi, és ahogy ő megcsinálja utána, vagy amit ő megcsinál utána, azzal azt mondod, hogy rendben van, tehát ez a magyar konyhai hagyomány, ez így hiteles. Vagy nem tudom, én cigánykonyháról is van ilyen főzős műsor, néha látok ilyen videókat véletlenül, ahogy előjönnek a Facebookon, de hogy azok is nagyon, nagyon jók, és ez szerintem nagyon fontos, mert hogy azok a magamforma vénasszonyok, vagy még nálam is idősebb vénasszonyok, akik még tudják, és akiknek a kezében van a tudás, ők lassan kifogyogatnak, és a kézben lévő tudást az csak kézből kézbe lehet átadni. Azt nem lehet fejből fejbe, nem lehet papíron, nem lehet oktató videón. Mert akkor, amikor azt mondja nekem a 19. századi receptkönyvben anya, hogy és gyúrd meg a tésztát lágyabban, mint kalácsnak, hát akkor most mi van? És akkor ott állsz, nézel, mint a lőtt medve, kalács recept pedig nincs a könyvben.
Hát az egy ilyen tudás, hogy az volt valami etalon, hogy azt tudnod kéne.
Hát mert azért nincs a könyvben a recept, mert a receptkönyvnek a címzetje, az én ninám, az akkor már mondjuk 16 éves, és hát úgy megy úr, egy bedagaszt egy kalácsot, mint a vihar gondolkodás nélkül érzésre, séróból. És már az ő fejében is az van, amit az ő nagyanyja mondogatott, hogy hát édesem, van gondolom formán, hát érzette azt. Tehát ezeket a dolgokat, az állagokat a legnehezebb egyébként.
Az biztos.
Ezt nem lehet kirekázni, mert például más ma már a liszt minősége, mint amivel 200 éve dolgoztak, a tojással nagyon kell vigyázni a régi receptekben, mert Én ezzel akkor szembesültem, amikor csináltam a szerzetesek asztalánál kiállítást a múzeumban. Ott volt egy olyan egysége a kiállításnak, ami az állattartás a monostorokban, és akkor hát ott szó volt erről, hogy akkor miket esznek, és baromfi, és van egy írtó bűbályos tojást tartunk a múzeumban, ami egy kakast ábrázol, kiáll az oldalából, egy pocika, bele lehet rakni 10 tojást. Na mondom, ezt kirakom a kiállításban, mert milyen aranyos. És akkor azzal szembesültem, hogy olyan méretű tojást, ami abba kellett, nem kapok, mert legalább másfélszer akkora a mai tojás.
Aha.
A legközönségesebb búti tojás, még csak az se nem az, amit én irénkénél veszek a piacon, mert az akkora tényleg, mint egy strucc tojás, de hogy a legközönségesebb búti tojás is sokkal nagyobb, mint amekkora belefér abba az 1910-20-as évekbeli tojástartóba, hát mondom, állj meg, akkor nem lehet a régi recepteket egy az egybe utána csinálni.
Igen.
Mert ha ő azt mondja, hogy végy 6 tojást, akkor elég, hogyha te veszel most 4-et.
Hát a legrosszabb ezekben a videókban, amit említettél, az, amikor az van benne a végén, hogy bors és só ízlés szerint. Hát ettől én a falnak megyek, tehát nekem le kellett menni a nagymamámhoz jó pár napra leköltözni, hogy a kedvenc ételeimet, amiket ő készített, azokat együtt csináljuk meg, úgy, hogy én reprodukáltam mellette, igen, és még akkor se lett ugyanolyan, ami nagyon dühítő volt, de például egy ilyen borsos mártást, fölös mártásnál, akkor mondta, hogy szórjad bele, szórjad, és amikor elkészítettem, akkor azt mondta, hogy hát ezt ilyen hókán szereted. Ha. Mondom, hát de, és akkor kiderült, hogy hát az nem, bőven nem volt elég, amit én annak gondoltam, hogy az meg már sok. Úgyhogy ezek tényleg úgy működnek, igen, hogy ott mellette kell lenni. Nem lehet azt mondani, hogy ízlés szerint, mert az nem csak, hogy tájegységenként változó, de emberenként változó.
Igen, hát erre a legédesebb az az August nagypapától származik, amit most éppen nemrég olvastam újra, Augusta az unokája idézte, hogy hát jöttek a vevők, és könyörögtek a beigli receptért. És akkor Elemér bácsi kedvesen, nyájasan, szeretettelien leírta, és tényleg mindent beleírt, még csak az se történt, hogy kihagyott volna direkt azért valamit, hogy ne sikerüljön nekik. Nem, ő leírta halál pontosan azt a receptet. És akkor jöttek zokogva, hogy de hát nem lett olyan.
Nem lett olyan.
Hát kirepett. Hát nem lett olyan. És akkor erre Elemér bácsi azt mondta, hogy hát a receptet odaadtam, de a kezemet nem tudom.
Hát igen. Én most így megmondom őszintén, beléd kell folytanom a szót, mert borzasztó jó beszélgetés, és még lehetne bőven tovább folytatni itt a pincéreknél, a kávéház lelkénél is megakadtam egy képen a Laciról, akinek csak a keresztnevét lehet tudni, de igen, nagyon népszerű volt a Laci. Tehát rengeteg érdekesség
Laci
a könyvben.
Laci körülbelül 9 éves, ott egy ilyen kis pikoló a vadász.
Igen, egy pikoló. Szóval, hogy nagyon ajánlom az én Budámat és az én Pestemet Sali Noémitől, meg még sok minden mást is. Folytassuk még, mert Katona Csabával azt beszéltük meg, hogy többek között az általad említett múzeumba is mindenképpen el kell menni, mert ott is gyakorlatilag minden falon van egy olyan dolog, amiről egy egész adást lehet megtölteni. Úgyhogy...
Hát mindenki jöjjön, persze mindenki jöjjön a múzeumba, én nagyon szeretettel és szívből ajánlgatom. Most például van egy időszaki kiállítás a Flóristok a történetéről, ami baromi jó. Azt remélem, hogy talán még a hintaló kiállítás is nyitva van, mert nekünk van játéktörténeti gyűjteményünk, és most vendégül láttunk egy fantasztikus magángyűjteményt hintalovakból, és talán még az is nyitva van, úgyhogy ezt mindenki nézze meg, mert most nem tudom pontosan, de hát az állandó kiállítás mellett mindig vannak olyan időszakik is, amiket érdemes megnézni, és gyerekkel is buli minden korosztálynak, úgyhogy 3 évestől fölfelé mindenki örömét lelheti benne.
Tehát ez a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum?
Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, ami most már, hogy ezt is betagozták a nemzeti alá, még sokkal hosszabb a neve, de mindegy, a lényeg az, hogy Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum néven mindenki megtalálja. Óbudán van az Árpád híd, Budai híd főjénél, úgyhogy nem egy nagy kutykorút oda találni.
És onnan aztán gyertek, még rengeteg jópofa dolgot lehet csinálni, egy jó kis óbudai krúdis történetet is így belerakni a vasárnapi ebédbe.
Persze, van ott kis vendéglő a szomszédban, ahova be lehet ülni pompás tányérhússal, igen.
Hát a Bóvó kiadó, az én Pestem és az én Budám, ez a két kötet. Noémi, nagyon szépen köszönöm, tényleg elképesztő érdekes volt, amit elmeséltél, egy kis töredéke annak, ami benne van ebben a könyvben. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen én is.
Ez a Borra Való Gasztrokultúra magazin mostani adása volt, mindent meg lehet találni a borravaló.hu oldalon, a Spotify-on, a közösségi oldalainkon. Maradjatok velünk, hallgassatok minket, én Kántor Endre vagyok.